Illetve testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Péter első levelének első részéből, a 3., a 9., valamint a 13., a 23. versig terjedő szakaszból. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassa meg. Itt szól hozzánk Isten igéje Péter első level első részéből. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek. Noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymás kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Eddig Isten írott igéje, gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, kegyelmes és irgalmas Istenünk! Köszönjük neked, hogy a húsvét ünnepében itt nálunk szabadon hirdethetik az evangélium. De már most hadd emlékezzünk meg azon testvéreinkről, akik a világban kell, hogy szenvedjenek az ő hitükért. Légy Urunk az ő megerősítőjük, az ő bátorítójuk, hogy kitartsanak a hitben. Mi pedig, atyánk, kérünk, hogy mindazt, amit Jézus Krisztus az ő halálával és feltámadásával megszerzett, ajándékozz nekünk. Így ajándékozz meg bennünket a mi bűneink bocsánatával. Alázattal jövünk hozzád, tudva, hogy a saját erőnkből meg nem állhatunk, hogy vétkeztünk cselekedeteinkben, szavainkban, gondolatainkban, mulasztásainkban. De hozzád jövünk, atyánk, mert tudjuk, az Úr Jézus Krisztus minden vétkünkért tökéletesen és teljesen eleget tett. És te feltámasztottad őt a halálból, adorunk, hogy vele együtt támadhassunk fel mi is. Így közöld velünk a te igédet, a te szent lelked által, hogy élet fakadhasson bennünk abból, hogy mi is feltámadjunk, egy új életben járjunk, amely téged dicsőít. És kérünk, Atyánk, erősíts meg a reménységben. Hadd ismerhessük meg, mi a Te akaratod velünk, hadd tudjunk abban mi is állhatatosságot szerezni. Így kérünk, áldj és szentelj meg bennünket a Te jelenléteddel. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy Szent Lelke által szólni kíván hozzátok is, testvéreim, írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 8. részében, a 24. és 25. versben eképpen. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Eddig Isten írott igéje, gyülekezet foglalja el a helyét. A reménység az valamilyen jövőbeni dologra, egy személynek az érkezésére, vagy valamilyen esemény, vagy állapot bekövetkezésére, vagy valamilyen ajándékra való várakozás. A Szentírásból, az Isten igéjéből megszólaló reménység nem bizonytalan óhaj, hogy hát majd csak lesz valahogy, hanem megalapozott, örömteli várása mindannak, amit az Isten megmondott, amit ő megígért. Egészen bizonyosan be fog mindaz következni. Egy személynek az érkezése Jézus Krisztusnak, aki értünk meghalt és feltámadt, és bizonyos eseményeknek, amelyek velünk, azokkal fognak történni, akik hisznek az ő nevében. Mielőtt összegyűjtenénk, hogy mit is takar a keresztény reménység, mi a tartalma, nézzük meg ennek a bibliai reménységnek néhány fontos jellemzőjét. Majd ezeket a szemünk előtt tartva nézzük meg a reménységnek a tartalmát, a reménységnek az erejét, valamint azokat a következményeket, amelyeket ez ránk nézve támaszt, ha ebben a reménységben szeretnénk élni, vagy éljük az életünket. Mi is a bibliai reménységnek a jellemzői? Minden reménységnek a jellemzője, hogy egy jövendőbeli dologra mutat. A keresztény hit nem arról szól, ami itt és most van, hanem amik majd eljövendő dolgok. Majd fogok erről is beszélni, hogy a bibliai reménység mindig kettős. Mindig van hatása a jelenre nézve. Így kell értenünk azt, amit olvastunk, amit látunk, az nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Tulajdonképpen ebben az esetben a hit és a reménység szinonimák, ugyanazt jelentik ezek a szavak. Előre kell tekinteni. Nem elég az abban élni, amit látunk. Túl kell látnunk a mindennapokon. A bibliai reménység a jövőre vonatkozik. Úgy vonatkozik a jövőre, hogy már most a jelenben hatással van ránk. Egy példát szeretnék mondani, hogy megértsük, mit is jelent ez. Amikor egy házaspár megtudja, hogy gyermeket vár, a baba érkezése már most hatással van a házaspárra, nem csak az anyukára, hanem a férje is, és az egész családra. De egészen más lesz akkor ennek a gyermeknek a megérkezése, amikor megszületik, amikor ott van kézzelfoghatóan. A jelenléte, igaz, még most más formában, most is érzékelhető, de befolyásolja, megváltoztatja az életet. Ugyanis a reménység várakozást szül, és cselekvésre késztet az eljövendő dolgokra nézve. Ez a második fontos jellemző. Egyrészt, hogy a jövendőre utal, másrészt, hogy a jelenben cselekvésre késztet. Egy várakozási állapotba helyez bennünket, amelyben nem lehetünk tétlenek. Erre is csak néhány példa, hogy megértsük, miről is van szó. Ha a munkahelyen előmenetelt várok, akkor szorgalmasan dolgozok. Mert még ha meg is ígérték azt az előmenetelt, de azt látják, hogy hanyag vagyok, vagy lusta, akkor nem fogják nekem megadni. A gyermek érkezés, mint az előző példában is, felkészüléssel jár. Az első gyermek, akkor nagyon sok mindent meg kell vásárolni, ha nem, akkor mondjuk kevesebb dolgot, de akkor is lélekben fel kell készülni ennek a gyermeknek az érkezésére. Ha valaki párt szeretne találni magának, akkor felékesítve jelenik meg egy társaságban. Felkészül rá. Avval éli az életét, hogy ő párt szeretne. Úgy jelenik meg a közösségekben, a társaságban, hogy kész legyen arra, hogy valakit megszólítson, vagy kész legyen arra, hogy őt megszólítsák. Ha egy üdülésre készülök, akkor összepakolok, és kész leszek arra az időpontra, amikor megy a busz, vagy megy a vonat, vagy megy a repülő. Kész kell lennem arra az időpontra. Van egy felkészülési idő, van egy várakozással teli idő, amelynek feladata van. Ilyen a bibliai reménység is. Ugye meg fogjuk nézni, mik is ennek a tartalmai, mi az, ami a jövőbe vonatkozik, mi az, ami a jelenbe. De mindig így tekintsük, hogy feladatot ad, hogy várakozás szül és cselekvésre késztet. Azt is látnunk kell, hogy ahol nincs reménység, ott nincs cselekvés. Ahol valamelyik területen, akár ezeken az ember területeken nincs reménységem, ott nem is fogom magam törni ezekben a dolgokban. Nézzük hát meg, a keresztény reménység miről is szól. Úgy szoktam mindig megfogalmazni, hogy egy csodálatos nagy ajándékcsomag. Nem egyetlen dolog van benne. Nagyon-nagyon sok minden. Én sem fogom tudni itt kimeríteni mindazt, ami ebbe beletartozik. Csak néhány dolgot, amit fontosnak gondolok most az ige alapján. Üdvösségünk reménységre szól. Mindenek előtt az Istennel való személyes kapcsolatra. És mindaz, amit itt el fogok mondani példákat, ilyeneket írtam még össze, bűneim bocsánata, az új élet, a test feltámadása és az örök élet, mindig kettős. Van egy várakozás az eljövendőre. Ez az eljövendő akkor fog bekövetkezni, amikor Jézus Krisztus, aki meghalt és feltámadt, vissza fog jönni erre a földre. Vagy akkor fog bekövetkezni, amikor meghalunk, amikor mi távozunk a földi világból. És mindig ilyen kettős az, amit Isten amivel meg akar bennünket ajándékozni. Az első a vele való személyes kapcsolat. Oda át a mennyben a hívőknek, akik Krisztusban hisznek itt a földön, ez egy töretlen kapcsolat lesz. Egy teljesen személyes, közvetlen, szeretett kapcsolat. De már most meg lehet élni ezt a kapcsolatot Istennel. Nem a maga teljességében, de igenis, aki imádságban, hittel odafordul Istenhez, az megtapasztalja, hogy Isten válaszol neki, hogy Isten körülöleli őt szeretetével. Az megtapasztalja azt, amit Jézus Krisztus mond, mint a keresztségben szoktunk mondani, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A bűneim bocsánata. A bűneim bocsánata hozzátartozik, hiszen Krisztus ezért hal meg. Ez az, ami bennünket, visszakapcsolva az előzőhöz, elválaszt az Istentől. Ezért nincs kapcsolatunk az Istennel. Ezért érezzük egyedül, magányosan, magunkra hagyatva magunkat, ha Isten nincs ott az életünkben. A bűneink választanak el bennünket Istentől. És aki hisz Jézus Krisztusban, az elnyeri a bűnei bocsánatát. A mennyben ez teljesen és tökéletes lesz. Azt mondja az ige, hogy eljön egy nap, amikor Jézus Krisztus visszajön erre a földre, és ítéletet fog tartani. Élők és holtak felett. Úgy kell ezt érteni, hogy az akkor élők és a meghaltak fel fognak támadni, az akkor élők el fognak változni, a meghaltak fel fognak támadni, mert minden embernek a világ teremtésétől kezdve annak a végéig oda kell állni az Isten elé. És Isten megítéli minden cselekedetünket. Minden szavunkat, kimondott vagy ki nem mondott szavunkat, minden gondolatunkat, minden mulasztásunkat. És igazságos ítéletet fog tartani. És nem kétséges, hogy mi ennek a kimenetele. Mert az ige azt mondja, mindnyájan vétkeztünk. Aki hisz Jézus Krisztusban, az úgy állhat majd oda, hogy tudja, a bűnei megbocsátattak. Mindegyik. Kivétel nélkül. Mert nem önmagáért, hanem azért, mert Jézus Krisztus helyette ott szenvedett a kereszten. Magára vette az Isten ítéletét, a bűnnek átkát, és megbocsátotta azokat. Ezt élhetjük meg majd, ha hiszünk ő benne, odát a mennyben. De már itt a földön is részünk lehet ebben. Mert amikor ráállunk Istennek arra az ígéretére, hogy akik megvallják bűneiket, ő hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól, akkor megtapasztalhatjuk, hogy a kimondott bűnöket Isten elveszi, felszabadítja a lelkiismeretünket a bűnnek terhe alól. Nem úgy általánosságban kell elmondani, hogy én bűnös vagyok. El kell mondani, mit tettem, mit gondoltam, mit mondtam, vagy mit nem tettem meg. És ha hittel fordulunk oda Istenhez, ő megadja azt a kegyelmet, hogy megélhetjük. Bűneid megbocsátottak. Üdvösségünk reménységre szól, egy új életnek a reménységére. Az új élet a mennyben tökéletes élet lesz. Nem lesz bűn, nem lesz halál. Az emberek nem fogják egymást bántani, se szídni, se irigykedni egymásra, nem lesz semmi, hiszen az az új élet, egy új testben is fog ez megtörténni, ahhoz már nem tapad bűn. Nem lesz sírás, nem lesz könny, nem lesz jaj, mindezek elmúlnak. Ezt az új életet ígéri Isten, helyreállítást ígér. Ahogyan teremtette az embert tökéletességben, szentségben, ugyanez lesz az osztály része azoknak, akik Krisztussal együtt lesznek a mennyben. De már itt a földön megélhetem az új életnek a valóságát. Már itt a földön megélhetem azt, amikor elszakad az életem a bűntől, akár rossz szokásoktól, akár kapcsolatokban jelentkező bűnöktől, elszakad az életem, akár indulati bűnöktől. Megélhetem azt, hogy egy új életben járok. Megélhetem azt, hogy kezd Krisztus kiformálódni bennem. Az a szeretet, az az odafigyelés, az a megbocsátás jelenik meg az én életemben, amellyel Krisztus én felén fordult. Már itt elkezdődik, és erről beszél az ige úgy, hogy újjászületés. Erre mondja Jézus Nikodémusnak, az írástudónak, újonnan kell születnetek. Már itt a földön. Az új életnek, a hitnek gyümölcsei vannak az életben. Ez látható gyümölcsök, és meg kell, hogy jelenjenek ezek a gyümölcsök. Üdvösségünk reménységre szól, és ebben a test feltámadása valóban csak a jövendőre vonatkozik, a halálunk utánra. A halálunk után kapunk egy olyan testet, amelyre már a bűnnek semmilyen hatalma, amely felett a bűnnek semmilyen hatalma nem lesz, sem a halálnak. Ezt ígéri Istenünk. És azt is ígéri, hogy a mennyben nem lesznek vakok, nem lesznek sánták, nem lesznek némák. Olyan mennyei testet kapunk, amelyre nem tudja rátenni a kezét a bűn, nem tudja rátenni a kezét a betegség. Nem tudjuk, milyen lesz ez a test, de az öregség sem lesz odállt a mennybe. Ez az örök élet. Ez az örök élet a maga teljességében, ami odállt vár bennünket, de már itt kell, hogy elkezdjön ezen a földön. És mindez hitáltal kerül a birtokunkba. A birtokunk lesz az, ami már a miénk. Amikor egy kisgyermek megszületik itt Magyarországon, akkor az állam letétbe helyez bizonyos összeget az ő nevére, amit amikor eléri a 18 éves kort, akkor átvehet. Senki más, csak ő. Ugyanígy van letétbe helyezve minden hívő számára az üdvösség, ezek az ajándékok, és még sok más, amit az ige mond. Úgy kezelhetjük mindezeket, hogy ez már a miénk, és ez már reménység. Az már reménység, hogy tudhatom, és úgy élhetem az életemet, hogy ha vétkezem is, Isten már megbocsátotta. Ezért igyekszem nem vétkezni, mert egy új életet is kaptam. Ott a lehetőség a változásra az életemben. Ennek a reménységnek pedig pecsétje és ereje Krisztus feltámadása. Bár a halálában ott van az üdvösségünk biztos beteljesedése, hiszen megengeszteli Istent irántunk, és eleget tesz igaz ítéletének helyettünk, megszünteti az átkot és eltörli a bűnt, de a Szentírás azt mondja, hogy nem a halála, hanem a feltámadása által születünk újjá, élő reménységre. Mert amint feltámadásával legyőzte a halált, úgy hitünk diadala is feltámadásában van. Nem elég a halálában hinnünk Jézus Krisztusnak. Csak a halála még kevés lenne számunkra az üdvösséghez. Hiszen ha Krisztus csak meghalt volna, akkor a halálnak lenne még hatalma felettünk. Akkor a halál még fogva tartaná őt, és akkor hogyan adna szabadságot nekünk? Hogyan adna szabadságot az, aki maga is fogságban van? Ugyanígy hogyan szabadíthatna meg a bűn hatalmából, ha a bűn nem engedte volna őt szabadon halál által? Hogyan adna nekünk győzelmet a bűn felett az eljövendő világban és itt a földön? Hogyan tudnánk elszakadni a bűntől és élni Krisztus szerinti, Krisztusnak kedves, Istennek kedves életet? Bizony, Krisztus legyőzte ezeket halálával, és Isten, a mi atyánk, megajándékozta őt a feltámadással. Mert lássuk be, hogy a halál nem tarthatta őt fogva. A feltámadása által hatalmasan Isten fiának bizonyult, és Istenné erejét közli velünk is, akik hiszünk ő benne. Mert Istennek az ereje, Krisztus, amellyel bennünket meg tud tartani a hitben, amellyel nekünk tudja mindezt az ajándékot ajándékozni, az Krisztus feltámadásában van. És lássuk be azt is, hogy ha Krisztus feltámadása nincs mélyen a szívünkben, akkor a hitünk üressé, hiába valóvá válik. Nem a történelmi tényt kell hinnünk, hogy hisszük, hogy valamikor a történelemben Jézus feltámadt, hanem személyesen kell hinni azt, hogy az ő feltámadása hatással van az életemre. Ez megjelenik az élő kapcsolatban is, hiszen aki feltámadt, az ma is él, mert nem hal meg többé. Nem a hitünk teszi a feltámadást hatásossá bennünk, hanem ha nincs ott a feltámadás hite, ez jelzi, hogy nem támadtunk fel együtt Krisztussal. Ez nem keresztény hit. Ez az elveszettségnek az állapota. És ha valaki ezt tapasztalja magán, aki csak addig jut a hitvallásba, hogy hiszem, hogy Krisztus meghalt, értem, de nem hiszi, hogy feltámadt a halálból, mert azt gondolja, hogy senki nem támad fel a halálból, onnan még nem jött vissza senki, az kiáltson. Az kiáltson, mert hite nem üdvözítő hit. Mert hite nem tartalmazza azt az ajándékot, amit Isten megígért az övének. Az kiáltson, Uram, segíts! Uram, hadd legyen enyém is a Krisztus halála és feltámadása. És cserébe oda kell adnunk az életünket őneki. Krisztusnak a feltámadásába vetett hit különböztet meg bennünket minden más vallástól, minden hamis felekezettől is. Egyébként ez az, ami összeköt bennünket. Sok felekezet ünnepli ma Krisztus feltámadását. És ha mások dolgokban is, üdvösség útjában is nem is értünk egyet, de más felekezettel egyetértünk Krisztus feltámadásában. És bizony ezt a hitünket számon kérik, ahogy számon kérték most itt tegnap Pakisztánban, a húsvétot ünneplő keresztények életén. Eljöhet az idő, amikor rajtunk is számon fogják majd kérni. Mert bár sok nyomorúságot látunk, nem túl távol tőlünk, egy Európában is, de azt mondja az ige, hogy lesz még rosszabb, lesz még nagyobb nyomorúság. Lesz olyan nyomorúság, amikor nem csak a világ bizonyos tájain kérik számon a Krisztus feltámadásába vetett hitet, hanem a világ minden pontján üldözni fogják azokat, akik Jézus Krisztust vallják Isten fiának, Isten testben megjelent fiának, aki miértünk meghalt és feltámadta halálból. Itt van szüksége a hívők álhatatosságára. És így nézzük meg, mik a reménységünknek a következményei. Mindenek előtt az, hogy Krisztus az ő erejével, a feltámadás erejével őriz minket hitáltal az üdvösségre, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Nagyon nagy erő rejlik ebben. Életet átformáló és életet minden nyomorúság között megtartó erő. Mert Krisztus nekünk is győzelmet ad a bűn és az ördög kísértései felett. Már itt a földön. Már itt a földön nemet tudok mondani a test kísértéseinek, vágyainak, indulatoknak, szeretetlenségnek. Nemet tudok mondani az ördögnek. Már itt nemet tudok mondani mindannak, ami a kapcsolatainkat, emberi kapcsolatainkat szétrombolja. Nemet tudok mondani a hűtlenségnek, a szeretetlenségnek. És megajándékoz minket itt a földön egy új élet lehetőségeivel. de ez felelősség is, ez az új élet. Élnünk kell ezzel a lehetőséggel. Nem maradhatunk meg a bűnben. Nem ragadhatunk be, és nem maradhatunk ott a sárban. És olyan jó ez, hogy Krisztus nem is hagy minket beleragadva a sárban. Az a példa jutott eszembe, sok akciófilm él ezzel a képpel, hogy amikor a gonoszt le kell győzni, akkor összejön egy csapat. Aztán a csapatból szépen kezdenek elhullani az egyes tagok, és majd a végén egy vagy kettő megmarad. Régebben még a főhősnő is megmaradt, ma már nem mindig szokott megmaradni a főhősnő sem. De Krisztus nem ilyen. Nem olyan, hogy azt mondja, hogy összegyűjtek egy csapatot, aztán megyünk előre, aztán marad, aki marad. Hanem akit ő összegyűjt, az be akarja vinni az üdvösségre. Ha egy beleragad a sárba, akkor oda megy hozzá és kihúzza. És nekünk ugyanez a feladatunk. Nem maradhatunk mi sem benne a sárban. Nem maradhatunk benne bűnös szokásokban. Nem maradhatunk benne Istennek nem tetsző kapcsolatokban. Nem maradhatunk meg egy adott állapotban, ami Istennek nem tetszik, hanem kiáltanunk kell, Uram, segíts! Uram, jöjj, húzd ki! És erre adja az ő feltámadásának erejét, és meg is fogja cselekedni, mert ő ezt akarja. Meg kell maradnunk minden próbatétel közepette, a világ eseményeiben és a személyes eseményekben is. A keresztény üldözésben, gazdasági válságban, betegségben, akár halálos betegségben is meg kell maradnunk a hitben. És ezek a próbatételek hitünket erősítik. Olyan jó olvasni a Péter levelében, hogy drágábbak az aranynál, csillogóbbak az aranynál, csillogóbb az aranynál az a hit, amit ezek a próbatételek kimunkálnak, mert az ember megtapasztalja a Krisztusnak erejét ezekben a nehézségekben. De azt is tudnunk kell, hogy engedelmeseknek kell lennünk. Engedelmesek az igének, engedelmesek a Krisztus szeretetének. Cselekednünk kell ezeket. És sokszor éppen azért veszítjük el a reménységünket, mert nem vagyunk engedelmesek. Az engedetlenséggel elveszítjük. Már a reménységem sincs meg magammal kapcsolatban. És ez egy, mint egy orvosi diagnosztika, úgy kell tekinteni ezeket. Ha érzem, hogy veszítek a reménységből, akkor vissza kell menni Krisztushoz. Meg kell nézni, hol vétettem. De lehet, hogy csak meg kell erősítenem. Ahogy itt az ige mondja, az elménkben dől el a harc. Oda kell állni Isten elé és biztatni magunkat. Olyan jó, hogy az úrvacsorai jegyek is erre biztatnak minket. Hogy Krisztus értünk meghalt és feltámadt. Legyünk ebben biztosak. És legyünk biztosak abban, hogy az úrvacsorai jegyek vétele által Isten táplál és erősít bennünket. Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Végezetül arról szeretnék szólni, hogy a reménység mindig egy közösségnek szól. Nem tarthatjuk meg magunknak. Jézus is azt mondja, miután feltámad, azt mondja a tanítványoknak, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Misszióra van szükségünk. Arra, hogy menjünk, hogy hirdessük, Krisztus feltámadt, bizonnyal feltámadt. És hívjuk az embereket megtérésre, hívjuk egy új életre. Nem tarthatjuk ezt meg magunknak. A reménység közösségnek szól. Meg is kell élnünk ezt a közösséget. Nem csak itt. Ezen az istentiszteleti alkalmakon, hanem éljünk a gyülekezet más közösségi alkalmaival, mert elég hamar kihuny egyedül ez a reménység. Üdvösségünk reménységre szól. Ez az üdvösség éppen most következik be. Éppen most következik be annak az életében, aki odafordul Istenhez, kiált hozzá és befogadja őt az életébe. De elkezdődik egy várakozás, hogy ez az üdvösség beteljesedjen Krisztus visszajövetelével, vagy a halálunk órájával. Erőt kell merítenünk a múltból, Krisztus halálából és feltámadásából, és erőt kell merítenünk az eljövendőből is. Be kell, hogy világítson ez a reménység az életünkbe. Ezért valljuk meg az apostoli hitvallással is. Hiszünk bűneink bocsánatában, hiszünk a test feltámadásában, az örök életben. Legyen hatással ez az életünkre. Ezt kérjük és ezt várjuk, ami feltámadt Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Válaszoljunk Isten igére. és énekeljük a 348. dicséretünk második versét. Jézus él, mi is élünk. Könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, értünk meghalt és feltámadt Urunk és Istenünk. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Kérünk, hogy nekünk is részünk lehessen a Te halálodban és feltámadásodban. Részünk lehessen a Te halálodban azáltal, hogy megbocsátatnak a mi bűneink. És azáltal is, hogy meghalunk a mi régi életünk számára. Hogy mint halottak nem cselekedjük mindazt, amit nélküle cselekedtünk eddig életünkben. Hogy elhagyjuk a gonosz gondolatokat, a rossz szokásokat. Elhagyjuk a neked nem tetsző kapcsolatokat. Elhagyjuk a szeretetlenséget. Elhagyjuk azt is, amikor önmagunkba zárkozunk a másik ember elől. Elhagyjuk a meg nem bocsátást, és kérünk, hogy közöld velünk a Te feltámadásodnak erejét, hogy megújulhassanak a mi tagjaink, hogy el tudjuk engedni a sérelmeinket, hogy tudjuk szeretni azt, akit eddig nem tudtunk, hogy le tudjunk hajolni a szenvedőhöz, hogy tudjunk imádságban könyörögni olyan emberekért is, akiket talán nem is ismerünk, mert a világban vannak is. Távol vannak tőlünk, de szenvednek, Te érted. Könyörülj rajtunk, Urunk. Szükségünk van. Nem csak az ajándékok miatt van szükségünk, Te rád, Urunk, hanem a mi megmentésünkre. De köszönjük, Urunk, hogy Te gazdag lévén magadat megaláztad értünk, szegényé lettél, hogy a Te gazdagságodat nekünk ajándékozhast. Te vársz bennünket, Urunk. Vársz ott fenn a mennyben, igazítod és irányítod, vezetni akarod minden léptünket, és hívsz és vársz magadhoz, hogy a maga teljességében tapasztalhassuk majd meg Te nálad a bűneink bocsánatát, az új életet, amelyhez nem tapad bűn és nem fog rajta a halál, az örök életet és a Te végtelen szeretetedet. De add, Urunk, hogy hitáltal most is átvegyük mindazt, ami már a miénk. Tudjunk a veled való kapcsolatban naponta élni, hozzád könyörögni, a Te igédben keresni Téged, keresni a közösségben, megélni a veled való kapcsolatot így is. És add, Urunk, hogy ezt a reménységet tudjuk megosztani másokkal, hogy elvigyük a családunkba, a munkahelyünkre, a szomszédaink közé, hogy könyörögünk népünkért és nemzetünkért és a világban levőkért is. Hogy megtörténjen az, Urunk, hogy megtapasztalják mások is. Te, Urunk, magadra vetted bűneinket, de feltámadtál a halálból. És aki hiszte benned, veled együtt támad fel. Így könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, anyaszentegyházunkért, az ige hirdetőiért, hogy erővel és hatalommal szólhasson a Te igéd, amely életre támaszt, amely közli velünk a Te kegyelmedet, azt a csodálatos biztatást, ne félj, mert megváltottalak. Így kérünk, Urunk, Úr Jézus Krisztus, légy a mi közben járunk, a mi atyánk előtt, légy a mi őriző pásztorunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.